92,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. 2025. február 21-én pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Köszönet neked, Istenem, ez szép mai napon a levegőm, a föld és a víz ajándékaiért, melyek éltetnek minket. Köszönet az állatokért is, melyeket szolgálatunkra rendeltél. Az egész teremtett világért és a nagyszerű természetért téged dicsérünk, Urunk. Ki más is, mint te, Istenem, tudta volna létrehozni a szivárvány minden egyes színét, megteremteni a muzsikát összhangzó hangjaival, kitalálni a rózsának, egy jó sültnek kellemes illatát, és minden más parfümnek illatát. Ki más tudott volna adni ételeinknek olyan élvezetes ízt, mint te? Igen, ki más tudta volna mindezt megteremteni, és mi több, megadni nekünk az öt érzéket, hogy tudjuk méltányolni is mindezeket a csodákat. Köszönet neked mindezért, köszönet, köszönet, e szép mai napon is. Amen. Napindító, pozitív gondolatunkat ezúttal Berzsenyi Dániel költő fogalmazta meg. Szerinte minden órádnak leszakadt virágát, a jövendőnek sivatakomáit bízd az Istenség vezető kezére, s élj az idővel. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor hírek következnek. 17:30 után 5 perccel a ma névnapjukat ünneplő Eleonórákat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Ezután fellapozzuk a kalendáriumot és felelvenítjük ezúttal február 21-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetéssel pedig én legközelebb 6 óra 5 perckor várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Damiani Szent Péter imája. Ó, nagyasszony, tudom, hogy te végtelenül jó vagy, és legyőzhetetlen szeretettel szereted azokat, kiket fiad és Istened, benned és általad királyi kedvességgel szeret. Kezeidben vannak az Úr irgalmasságának kincsei, és te vagy egyedül ilyen tisztességre rendelt. De kezed nem őrzi féltékenyen a kincseket, mivel keresed az alkalmat, hogy megmentsd a nyomorultakat, és kiárazd az irgalmasságot. Dicsőséged nemhogy csökkenne, hanem növekszik, amikor a bűnbánók megkapják a bocsánatot, és ha megigazultak, a dicsőséget. Amen.
Hallgassák meg híreinket.
A Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a Magyarországi Szerzetes Előjárók Konferenciáinak irodája idén tavasszal 45 órás akkreditált zarándoktábor vezető képzést hirdet. A tanfolyam online képzésből és terepgyakorlatból áll. A mottója: boldog az az ember, akinek ereje benne gyökerezik, s akinek szíve zarándokútra készül. A tanfolyam jelentkezési határideje március 5-e. Olyan keresztény pedagógusokat, hitoktatókat, közösségvezetőket várnak, akik már jövő nyáron szívesen vezetnének egyhetes ifjúsági zarándoklatot a maguk által verbuvált 12 és 25 éves fiataloknak. Önkéntes beteglátogató képzést indít a Budapesti Katolikus Kórház Lelkészség. A hitüket gyakorló katolikusok jelentkezését várják, akik olyan életállapotban vannak, hogy nem okoz problémát számukra, hétről hétre egy délutánt odaadni szabad idejükből a betegek látogatására, és azonosulni tudnak egy olyan szolgálattal, amelyben alázattal, szeretettel, embertársként a másik ember mellé állhatnak ott, ahol tart, a legnagyobb tisztelettel elfogadva őt, szolgálatára lehetnek úgy, ahogy igényli, meghallgatva, vagy rossz érzés nélkül elfogadva azt is, ha elutasító vagy éppen nincs kedve találkozni, vagy akár szóba állni senkivel betegségében. Egyeztetés indult az óvodás és iskolás gyermekeket érintő két fontos kérdésről, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence azt írta, a kormány szerint az oktatás rendszerét folyamatosan korszerűsíteni kell, minden javítás legfőbb célja, hogy a gyermekek fejlődéséhez a legtöbb segítséget adja meg az óvoda és az iskola. Az államtitkár közleményében tudatta, hogy a tervezett módosítások előtt kikérik az érintettek véleményét, egyeztetéseket folytatnak, és több fontos kérdésben a Kréta rendszeren keresztül megszólítják a tanárokat és a szülőket is, fűzte hozzá. Egy ország életét alapvetően meghatározzák az egyházak hit, nevelés és közösségteremtő oldalról is, hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Dunaújvárosi Szent Panteleimon görögkatolikus óvoda, általános iskola és alapfokú művészeti iskola új óvoda részlegének mai átadó ünnepségén. Soltész Miklós rámutatott, a magyarság történelmében sokszor bebizonyosodott, hogy mind a katolikus, mind a protestáns egyházakra számíthat és építhet. Elmondta, a görögkatolikusok országszerte 11 óvodát újítottak meg, és 6-ot újonnan építettek. Hozzátette, az egész katolikus egyház 92 településen több mint 120 óvodát újított meg vagy épített, ami csaknem 14 ezer férőhelyet jelent, amelyből 4 ezer újonnan létesített. Népszerűsítette az olvasást, a könyvtárhasználatot és a közösségi részvételt a könyvtári kihívás program. Ez látható például a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Két Pón és Tomaj Monostorán is, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára. Vince Máté a helyi könyvtárban elmondta, a koronavírus járvány óta egyre erősebb a könyvtári rendszer, egyre többen iratkoznak be és kölcsönöznek könyveket. A könyvtár, mint analóg tér, mint az én időnek a tere, megerősödött, és egyre fontosabb az emberek számára az olvasás, fűzte hozzá. Hozzátéve, hogy az olvasás fejleszti a kreativitást, az életminőséget, és teljesebbé teszi az egyén, valamint a közösség életét is. Folytatódott a kormány, a bankszektor és a biztosítók képviselői közötti konzultáció a családtámogatások hitelbiztosítéki fedezetéről. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az egyeztetési forduló után tartott budapesti sajtótájékoztatón elmondta, a kormány minden élethelyzetben a magyar családok mellett áll, és elkötelezett abban, hogy idén jelentős előrelépések történjenek azokban a családtámogatási programokban, amelyek bankokon keresztül jutnak el az emberekhez. Végül a pénteki időjárásról. Hazánk nagy részén túlnyomóan napos időre számíthatunk majd, ugyanakkor a Nyugat-Dunántúl térségében a felhőzet napközben is megmaradhat. Csapadék pénteken nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Csupán az Észak-Dunántúlon fordulhatnak elő élénk széllökések. A hőmérséklet csúcsértéke 3 és 7 fok között várható. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória csütörtöki adásunk tartalmából. Ferenc pápa a kórházban. Nyugodtan telt az éjszaka, kisebb javulás mutatkozik. Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök meglátogatta a pápát a kórházban. Jó kívánságok érkeznek a pápának a világ minden tájáról, imádkoznak felépüléséért. Koncert New Yorkban Teréz anya tiszteletére. Ellenség. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi hetedik vasárnapra.
Ferenc pápa a kórházban. Nyugodtan telt az éjszaka, kisebb javulás mutatkozik. A Szentatyát február 14-e óta ápolják a római Gemelli klinikán. A csütörtök reggeli szentszéki tájékoztatás szerint a pápa éjszakája nyugodtan telt. Csütörtökön reggel a pápa fölkelt és a karosszékben fogyasztotta el a reggeliét. Folytatja munkáját. Szerdán délután Giorgia Meloni olasz miniszterelnök tett nála látogatást. A Szentszék sajtóközpontja február 19-én este tette közzé az orvosi jelentést, mely szerint a pápa egészségállapota stabil, a vérvizsgálat eredménye alapján különösen a gyulladást jelző mutatók enyhe javulást jeleznek. Mint ismeretes, a Szentatyát hőrkorúttal szállították kórházba egy héttel ezelőtt. A diagnosztikai vizsgálatok összetett kórképet mutattak, ezért orvosai megállapították, hogy a polimikrobiális fertőzés, amely a hörgőtágulat és asztmás hörkorút hátterében alakult ki, és ami szteroid antibiotikum terápiát igényelt, bonyolultabbá teszi a terápiás kezelést. A mellkasi CT-kontroll vizsgálat, amelyet a Vatikáni Egészségügyi Tím és a Gemelli Klinika Alapítvány orvosai írtak elő, kétoldali tüdőgyulladás kialakulását mutatta ki, amely további gyógyszeres kezelést igényel. A Szentatya rendszeresen magához veszi az oltári szentséget, napjait pihenéssel, imával, olvasással és munkával tölti. A pápa hálás a felé áradó szeretetért, és azt kéri, hogy továbbra is imádkozzunk érte. Giorgia Meloni miniszterelnök meglátogatta a pápát a kórházban. Az olasz kormányfő szerdán délután kereste föl a Gemelli klinikán Ferenc pápát, hogy mielőbbi gyógyulást kívánjon neki a kormány és az egész ország nevében. Február 19-én délután Giorgia Meloni olasz miniszterelnök meglátogatta a kórházban Ferenc pápát, adja hírül a kormányfő sajtóhivatala. A politikus, a kormány és az egész olasz nemzet nevében mielőbbi gyógyulást kívánt a Szentatyának. Giorgia Meloni a látogatásról így nyilatkozott. Nagyon örülök, hogy ébernek és figyelmesnek találtam. Viccelődtünk, mint mindig. Nem veszítette el közismert humorérzékét. Csütörtökön reggel a Szentszék sajtóközpontja arról tájékoztatott, hogy nyugodtan töltötte a pápa az éjszakát, reggel fölkelt és átült a karosszékbe. A szíve jól reagál a kezelésekre. Jó kívánságok érkeznek a pápának a világ minden tájáról, imádkoznak felépüléséért. Az olasz püspöki konferencia, a Fülöp-szigeteki hívők, az anglikán egyház, csak néhány példa azok közül, akik közelségükről és imáikról biztosítják a kórházi kezelés alatt álló szentatyát. Római vikáriusa Reina Bíboros egy órás csöndes szentségimádásra szólít a Szent Mise előtt, és a hívek imáit kéri a pápa egészségéért. A közösségi oldalakon és a médián keresztül áradnak a jó kívánságok és az üzenetek a pápa felépüléséért, akit február 14-e óta a római Gemelli klinikán ápolnak kétoldali tüdőgyulladás miatt. Az olasz püspökök az Úr oltalmára bízzák az orvosok és az egészségügyi dolgozók munkáját, és szeretettel állnak a Szent Atya mellett. Arra kérik az egyházi közösségeket, hogy imáikkal támogassák a pápát ebben a szenvedéssel teli pillanatban, és megújítják neki lelki közelségüket. Baldassare Reina bíboros is megerősítette, hogy a római hívek figyelemmel és bizalommal követik püspökük egészségi állapotát. Arra kérte az olasz főváros valamennyi közösségét, hogy tartson egy órás csöndes szentségimádást az esti Szent Mise előtt, és imádkozzon Ferenc pápa gyógyulásáért. Mint egy nagy család kérjük az Urat, ajándékozza meg püspökünket a szükséges erővel, hogy szembe tudjon nézni ezzel a nehéz helyzettel. A világ másik felén a Fülöp-szigeteken Pablo Virgilio Dávid bíboros arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak a pápa felépüléséért a mostani nehéz pillanatban. Az apostoli nuncius is erre buzdította a híveket, illetve azt is kérte, hogy imáikat ajánlják föl az egészségügyi dolgozókért is, akik a pápát ápolják. A lisszaboni pátriárka levelet küldött a portugál főváros valamennyi plébániájának és közösségének, hogy a Szent Misén a pápa egészségéért imádkozzanak. Ebben a szent évben, mely a reményről szól, tartsunk ki a hit zarándoklatában, erősítsen meg minket Szent Atyánk tanúságtétele. A pápa gyógyulása érdekében a yorki anglikán érsek imáiról és minden anglikán hívő imájáról biztosította a londoni bíboros érseket. Továbbra is imádkozunk, hogy őszentségét táplálja az evangélium reménye, és megtapasztalja Jézus Krisztus Urunk szeretetét és gyógyító erejét ezekben a napokban. Nichols bíboros válaszában megköszönte az anglikán érsek kedvességét és aggodalmát, majd aláhúzta, hogy a Szent Atya nagyon hálás a sok imáért. A testvéri szeretetet és gondoskodást tükröző szavaid arról a mély kötelékről tanúskodnak, amely Krisztusban egyesít minket.
Koncert New Yorkban Teréz anya tiszteletére. Február 22-én a New York-i Carnegie Hallban a híres hegedű művészről, Isaac Sternről elnevezett teremben kalkuttai Teréz anya előtt tisztelegnek egy különleges zeneművel. A darab címe Journey of Faith, a hit útja, amelynek Dante Anzolini karmester és zeneszerző az alkotója. A New York-i próbák során nyilatkozott a vatikáni rádiónak. Mester, ez a hit útja egy utazás a különböző zenei hagyományokon keresztül. Hogyan született meg ez az elképzelése? Hangzott az újságíró első kérdése. Ezt a koncertet úgy terveztük, hogy kifejezzük tiszteletünket a történelem egyik legfontosabb személye iránt. Teréz anya a megértés, a szegények, hajléktalanok, éhezők megsegítésének példája volt. Úgyhogy elgondolkodtam azon, Catherine Wettington szopránénekesnővel, a koncert producerével együtt azon, hogy tegyünk egyfajta utazást azokban az országokban, ahol a szent járt. Emiatt a programban szerepel albán és ír, valamint hindu hagyományokat is felidéző zene. India után ez az utazás New Yorkban ér véget, ahol a koncert utolsó része három zeneszerzővel zárul. Nico Muli, Missy Mazzoli és Philip Glass, válaszolta a karmester. Egyébként Philip Glass-szal több együttműködése is volt már, ha nem tévedek, jegyezte meg az újságíró. Igen, vele kezdtem, emlékszem, 1996-ban vagy 97-ben, amikor együtt játszottunk egy koncerten. Aztán több művét is dirigáltam karmesterként. Például az a darab, amelyet szombaton vezénylek, egy tétel abból a szimfóniából, amelyet Belgiumban adtam elő, majd Washingtonban volt az amerikai ősbemutatója. Ez egy Requiem szimfónia, bár ezen a koncerten csak egy tételt adok elő belőle, Paradiso, Paradicsom címmel, emlékeztetett a karmester. A program Fauré Requiemjével kezdődik, és Glass Requiemjének fináléjával ér véget, majd néhány albán szerző következik, mint például Genz Tukicsin vagy Tomás Gakin, akiket főleg hazájukban ismernek, majd a Down by the Sally Gardens feldolgozása az ír hagyomány egyik leghíresebb dala követi. A különböző hagyományok tisztelete is Kalkuttai Teréz anya öröksége, állapította meg a Vatikáni Rádió újságírója. Igen, így van, mert a szent példa volt számunkra. Nem csak tisztelt, hanem segítséget is nyújtott mindenkinek. Ezeknek a daraboknak az összeállításával egyfajta metaforát alkottunk az életéről. A különböző stílusokat Tomás Gaki albán táncával vegyítettük, ami egy robbanásszerű példa, amely hatalmas energiával készteti a közönséget mozgásra és szinte táncra. És Genz Tukicsin Teréz anyának szentelt himnuszával, amelyet albán nyelven énekelnek majd egy nagy zenekarral és kórussal, Johann Sebastian Bach darabjával a János Passióból, népzene jellegű átiratban hangszerelve. Ez a részlet az Örömteli léptekkel követlek című Teréz anya tevékenysége kezdetének szimbóluma. Végül fellép három amerikai szerző, Nico Muli, Missy Mazzoli és Philip Glass, olyan szerzeményekkel, amelyek a béke keresésére hívnak bennünket. Muli a háború utáni lepusztult mezőket írja le. Mazzoli darabja tisztelgés az édesapja előtt, aki Vietnámban volt katona. Stilisztikai szempontból tehát sokszínű a nyelvezet, de ami egyesíti a darabokat, az a zeneszerzők szándéka, hogy Teréz anya nyomdokaiban járva a békét kérjék. A szent életét olyan darabok idézik fel, mint César Franck Panis Angelicusa, vaj Ralph Vaughan Williams, The Call, az elhívás. A koncert második részében nagyon sokféle stílus hallható, ugyanakkor jól látható, hogy mindez hogyan kapcsolódik Teréz anya történetéhez, hozzáállásához és az egész világ iránti tiszteletéhez. Ezzel a koncerttel az a javaslatom, hogy mivel ő példa volt a szegények megértésére és támogatására, így mindannyian tegyünk valami hasonlót. Nem csak meg kell hallgatni a zenét, hanem meg is kell érteni a zene mögött rejlő üzenetet, figyelmeztetett a karmester. Ez a meghallgatáson túl mindenkinek egy meghívás is, kérdezte az újságíró. Természetesen, válaszolta Dante Anzolini. A koncert pontosan ennek tudatában született, mindenkinek lehetősége van másokon segíteni. Én a magam módján megpróbálok egy alapítványt létrehozni egy konzervatóriummal a Galapagos-szigeteken, ahol zenét, de matematikát, bölcsészetet, filozófiát, ökológiát is tanítanak. Katolikusként helyesnek tűnik, hogy a Teréz anya által kijelölt úton haladjunk tovább, zárta interjúját Dante Anzolini karmester. Ellenség. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi hetedik vasárnapra.
Egyik székely faluban történt a következő eset. Egy közismert és vagyonos ember ellenségeskedésben volt közeli rokonával. Egy kis italozás kihozta belőlük a vadállatot, és egymásnak estek. Gyilkosság lett a vége. Börtön után a gyilkos kiszabadult, és újra ott él a faluban. Az emberek felháborodottan kérdezték az áldozat fiától. Hogy engeded ezt meg? Nem teszel semmit? Hagyod, hogy édesapád gyilkosa így járjon, keljen? A fiú ezt válaszolta. Figyeljetek jól. Édesapám meghalt. Fáj ez nekem. Sokszor megfordult bennem a gondolat, hogy bosszút állok apám gyilkosán, de kérdezem én tőletek. Ha megtenném, vissza tudom hozni apámat a halálból? Ha meg visszahoznám is, mi következne ezután? Bárhogy is lenne, egy idő után az ő gyerekei esnének az én gyerekeimnek, s így terjedne tovább az ördögi kör. Ez pedig nem megoldás. Én megállítom a folyamatot. Az évközi időszak hetedik vasárnapjának első olvasmányában Dávid is hasonlóképpen jár el, amikor az Úr kezébe adja az életére törő Saul királyt, de ő nem emelkezett az Úr fölkentjére. Amikor az ember szembenéz a benne jelentkező gondolatokkal és érzésekkel, szabadsága van eldönteni, hogy mit kezd velük. Szembenéz és kezeli azokat, vagy pedig azok vesznek uralmat rajta. A szembenézés még nem elég, hiszen az önmagában csak ténymegállapítás lenne. A kézben tartás pedig nem megy kizárólag emberi erőfeszítésből. Az újra meg újra jelentkező gondolataimat és érzéseimet elengedem és átadom az Úrnak. Mindez pedig csak nagyon sok gyakorlással és türelemmel sajátítható el. Bármi is jelentkezik bennem, elengedem és átadom neki, mert tudom, az ítélet az isteni. A Szentleckében Pál apostol erről a folyamatról beszél, amikor felvázolja, hogyan haladhatunk a testi embertől a szellemi ember felé. Amikor az ember ezen az úton halad, akkor formálódik benne a Krisztusi ember. Az irgalmasság lelkülete. Szeressétek ellenségeiteket, olvassuk Lukács evangéliumának 6. fejezetében, a 35. versben. A 37. versben pedig ezt mondja Jézus, ne ítéljetek el senkit. E szentírási kijelentések jobb megértését segíti egy másik bibliai történet, amikor Jézus elé vezetik az asszonyt, akit házasságtörésen értek. Olvassuk ezt a történetet János evangéliumának 8. fejezetében, az 1. és a 11. versekben. Ebben a történetben Mózes törvénye szerint meg kell ezt az asszonyt kövezni. Jézus látja, érzi és tudja, hogy azok az emberek, akik ezt az asszonyt eléje vezették, próbára akarják tenni őt, és nem tiszta a szándékuk sem. Ellenséges módon közelítenek ő hozzá is. Ezért egy kis szünetet tart, hogy a saját magában levő érzéseket úgymond rendezze magában. Ezután felegyenesedik, és kimondja az ítéletet. Az vesse rá az első követ, aki bűn nélkül van köztetek. A rosszat és a bűnt Jézus néven nevezi, az embert pedig felemeli. Ez a jézusi tiszta szétválasztás. Ezért képes arra, hogy még az ellenséget is elfogadja és szeresse. Úgy hoz ítéletet, hogy nem ítélkezik. Felülemelkedve a helyzeten lehet csak bölcs döntést hozni. Ezt teszi a kereszten is, amikor ellenségeiért imádkozik. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Így tanít az ellenség és a felebarát szeretetére. Ha ezt a módszert követem, az ő útján járok. Másképp nem igazán mondhatom magam kereszténynek. Megtorlással ugyanis csak még jobban fölszítom a gyűlölet tüzét. Ezért figyelmeztet az Úr, a bosszú nem lehet a rend és a béke visszaállítója. A világnak éppen az a tragédiája, hogy nem tud kitörni a gyűlölködés börtönéből, nem tud megbocsátani. Mindezzel szemben Jézus többletet ad és kér. Mert az, hogy vannak ellenségeim, de kikerülöm őket, vagy nem ütök vissza, vagy nem szólok vissza, ez még nem ellenség szeretet. A jézusi ellenség szeretet többlete az, hogy szembenéz a benne jelentkező érzésekkel, gondolatokkal, és az Úrral formálja az irgalmasság lelkületét. Ez a magatartás teljesen lebénítja az ellenséget, azt, aki állandóan keresztbe tesz, aki áskálódik. Ez a szeretet tehát, amelyet Jézus kér, emberi erővel, erőfeszítéssel nem valósítható meg. Legfeljebb a gyűlöletet valami szelidebb érzésre változtatom. Ez erőlködő humanizmus. Jézus azt akarja, hogy a rosszat jóval győzzem le, nem csupán a rossz elkerülésével. Jóvá szidni eddig még senki sem sikerült. Mindez csak akkor lehetséges, ha lelki életet élek. Nem csak formálisan, külső szertartásokat végezve, hanem belső utat is járva. Közeledik a nagy bőjt, újabb jelzés, hogy haragudni sem másra, sem önmagamra nem érdemes. Csak szeretni érdemes. Akkor is, ha fáj.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 7. vasárnapra Ellenség címmel. Itt Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszéki Sajtóközpont ma reggel, február 20-án friss tájékoztatást adott a pápa állapotáról. Ferenc pápa éjszakája nyugodtan telt, a Szentatya felkelt és egy karosszékben reggelizett. Ferenc pápát a Gemelli klinikán kezelik február 14-e óta. A Szentszéki Sajtóközpont elmondta, egészségi állapota stabil, az orvoscsoport által kiértékelt vérvizsgálatok enyhe javulást mutatnak, különösen a gyulladást jelző mutatókban. Ukrajna legfelsőbb tanácsa elfogadta a rendeletet, amely szerint nemzeti imanappá nyilvánítják február 24-ét, azt a napot, amikor Oroszország elkezdte háborúját Ukrajna ellen. A kezdeményezés célja, hogy imával is hozzájáruljanak az ukrán társadalom megszilárdulásához. Márton Áron és Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási ügye kapcsán szimpóziumot szerveztek Csíkszentdomonkoson, ahol az erdélyi püspök született. A Márton Áron zarándokközpontban tartott eseményen az érdeklődők bepillantást nyerhettek a két tiszteletre méltó személy életébe, a boldoggá avatási eljárások folyamatába. Februárban tovább folytatódik a kamat eső. A lakossági állampapírok után kamatok formájában ebben a hónapban 480 milliárd forintot fogunk kifizetni, jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Mint hangsúlyozta, a lakossági állampapírok iránt a bizalom töretlen. A prémium magyar állampapírok visszaváltási aránya 50% alatt maradt, és mindezt a pénzt a lakosság visszaforgatta más típusú lakossági állampapírba. Sőt, a kamatok kétharmada is lakossági állampapírokba vándorolt vissza. Az ENSZ ifjúsági küldötti program egy igazi sikersztori, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára Budapesten, a programot bemutató ünnepségen. Nagy Varga Zsófia úgy fogalmazott, a program egy igazi sikersztori, az ENSZ ifjúsági küldötti program lehetőséget ad arra, hogy a fiatalok nemzetközi terepre vigyék a számukra fontos témákat, és ezáltal megmutassák, hogy a saját nemzetükben a fiataloknak mi a fontos, tette hozzá. Vitályos Eszter kormány szóvivő interjújában a kormány új intézkedéseiről beszélt, amelyek célja a nők elleni erőszak visszaszorítása. Kiemelte, hogy a kormány mindig elkötelezett volt a nők védelmében, a reformok pedig ezt kívánják erősíteni, egyetlen segélykiáltás sem maradhat válasz nélkül. A kormány szóvivő elmondta, az országos rendőrfőkapitányság által elrendelt vizsgálat keretében a rendőrség felülvizsgálja azokat a családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyeket, amelyeket bizonyíték hiányában lezártak vagy valami másokból felfüggesztettek. A folyamatban lévő eljárások szigorúbb szakmai felügyelet alá kerülnek, hogy a hasonló tragédiák, mint a januári japán nő halála a jövőben elkerülhetőek legyenek, mondta Vitályos Eszter. Magyarország páratlan természeti örökséggel rendelkezik, mely világviszonylatban is különlegesnek mondható. Hangsúlyozta a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár Miskolcon az Év Emlőse című kezdeményezés nyitó rendezvényén. A helyettes államtitkár szerint az Év Emlősének választott magyar szöcskeegér kiváló képviselője az ország számos olyan természeti értékének, amely világállományának fennmaradásában Magyarországnak döntő felelőssége van. Az örökség helyi értékét az embereknek annak fényében kell megtalálniuk és alakítaniuk, hogy globális és európai szinten is drasztikusan fogyatkozik a biológiai sokféleség, tette hozzá Balczó Bertalan. Végül a pénteki időjárásról. Hazánk nagy részén túlnyomóan napos időre számíthatunk majd, ugyanakkor a Nyugat-Dunántúl térségében a felhőzet napközben is megmaradhat. Csapadék pénteken nem várható, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, csupán az Észak-Dunántúlon fordulhatnak elő élénk széllökések. A hőmérséklet csúcsértéke 3 és 7 fok között várható. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Február 21-e, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Eleonórákat. Az Eleonóra az arab Elinor névből származik, melynek jelentése Isten az én világosságom. Spanyol közvetítéssel került Franciaországon át Angliába, később pedig onnan terjedt el egész Európában. Az Eleonórák védőszentje az a Szent Eleonóra özvegy, aki mélyen vallásos és sokat adakozó francia hercegnő volt. Harmadik Henrik angol király felesége lett. Az udvari élet közepette is megtalálta a buzgó ima lehetőségét, és még több alkalmat találta jó cselekedetekre. Amikor férje meghalt 1272-ben, a kolostori életet választotta. Ő 1292-ben hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Eleonóra nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Isten éltessen minden kedves ünnepeltet! Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben, lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz február 21-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1885-ben született Kosztolányi Dezsőné, színésznő, írónő, akinek írói álneve Görög Ilona volt. Lánykori neve Schlesinger, későbbi neve pedig Harmos Ilona lett. Tanulmányait az Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémián végezte, majd a Magyar Színház és az Új Színpad tagja volt. Fellépett Nagy Endre kabaréjában, de játszott Székesfehérváron is. 1910 Telén ismerkedett meg Kosztolányi Dezsővel a Víg Színház egyik bemutatóján. 1913. május 8-án Budapesten kötöttek házasságot. 1915-ben áttért a római katolikus vallásra. Áprilisban született meg fiuk, Kosztolányi Ádám. Később már csak alkalmanként lépett színpadra. 1917-től a Modern Színpad, 21-től pedig a Víg Színház tagja volt. 1924-ben játszott Alapi Nándor Vándorló Országos Kamara Színházában is. Elbeszélései és novellái 1932 és 38 között a Szép Szóban és a Nyugatban jelentek meg, emellett színműveket is fordított. Műfordításait a Modern Könyvtár sorozat közölte. Kosztolányi Dezső halálát követően megírta férjem regényes életrajzát. Színjátszó egyesületek számára is készített műsortanácsadókat. Élete utolsó időszakában azonban visszavonultan élt. 1893-ban született Honti Hanna, Kossuth Díjas színművésznő, operett primadonna, érdemes és kiváló művész. Rákosi Szidi színiskolájának elvégzése után szerződtette a Népopera, ahol a Tengerész Kató című operetben szerepelt, mármint Hajnal-Hajnalka, de a várt átütő siker elmaradt. Ezután Pozsonyban és Debrecenben is szerepelt, 1916-tól a főváros különböző színházaiban, így a Víg Színházban, a Revű Színházban, a Blaha Lujza Színházban, a Királyi, majd a Belvárosi Színházban kapott szerződést. 1922-ben a Bajadér című Kálmán Imre operett Király Színházi előadásán mérte össze tudását, tehetségét, a kor ünnepelt, nála 14 évvel idősebb primadonnájával, Fedák Sárival. Neve ettől kezdve vált igazán ismerté Budapesten. 1925 és 27 között, valamint 49-től a Fővárosi Operett Színház tagja volt, bár igazán csak egyes szerepekre szerződött. Prózai színházakban is sikerrel szerepelt, de ő elsősorban az operett és a daljáték műfajának volt vezető énekese. Évtizedeken át ünnepelték, mint primadonnát. Igazi sztár volt a színpadon, otthon és külföldön hatalmas sikert aratott képességeivel és egyedi hangfekvésével. A II. Világháború után Gáspár Margit szerződtette a Fővárosi Operettszínházhoz a már jóval 50-en túli primadonnát. Operettek átdolgozásával a Csárdás királynő vagy a Luxemburg grófjában kreáltak számára az idézőjeles Grande Dame szerepkört, egy-egy korábbi szerepet felnagyítva. Honti Hanna csak a színháznak élt, még 70 éves korában is énekórákra járt, és 80. születésnapján is fellépett még egyszer. Filmen keveset játszott, 1941-ben a Régi Nyárban korábbi színpadi sikerét elevenítette fel. Szerepelt a Dériné, a Díszelőadás, és mint az operett múzsája, a Bástyasétány 74 című alkotásokban. 1896-ban született Mihalik Kálmán egyetemi tanársegéd, zeneszerző, a Székely, vagyis az erdélyi himnusz komponistája. Szegeden írta meg 1921-ben Csanádi György szövegére a Székely erdélyi himnusz zenéjét. Több forrás is azt állítja, hogy a dalt 1922-ben énekelték először egy Székely egyetemi és főiskolai hallgatók egyesületének közgyűlésén. A dal Erdély Székely magyar lakosságának második himnuszává vált. 1945 után a diktatúra éveiben tiltva volt, de azért bensőséges rendezvényeken vagy családi eseményeken gyakran rázendítettek. A dal zenéje és főleg szövege folklorizálódott olyannyira, hogy különböző szövegváltozatai futnak. 1989 után a rendszerváltás óta népszerűsége növekszik. Jelenleg a himnusz és a szózat mellett sok politikai, illetve civil szervezet rendezvényein rendszeresen éneklik Magyarországon. A himnuszt a 2009. szeptember 5-én Székely udvarhelyen megtartott székelyföldi önkormányzati nagygyűlésen határozatban fogadták el az önkormányzati képviselők Székelyföld hivatalos himnuszának. A szegedi erdélyi kör 1991-ben Mihalik Kálmán alapítványt hozott létre tehetséges erdélyi fiatalok támogatására. 1922-ben született Illovszky Rudolf labdarúgó edző, a magyar labdarúgó válogatott volt szövetségi kapitánya. 1933-ban kezdte a labdarúgást az MTK-ban, majd 1941-ben leigazolta a budapesti Vasas, ahol visszavonulásáig futballozott. 270 élvonalbeli mérkőzésen szerepelt, ahol 87 gólt lőtt. Pályafutása során bár többször volt kerettag, de összesen csak 3 alkalommal szerepelt a magyar labdarúgó válogatottban. Stílusát a bal szélsőkre jellemző gyorsaság fémjelezte. 1955-ben vonult vissza az aktív pályafutástól. Edzői stílusára feltétlen odaadása a labdarúgás és a csapat iránt, a szakmai és taktikai precizitás volt a jellemző. Tiszteletére az ő nevét vette fel a Vasas Fáy utcai stadionja. 1933-ban született Nagy Imre, olimpiai bajnok öttusázó, vívó. Párbajtőr vívásban csapatban négyszeres magyar bajnok és kétszeres bekgyőztes volt. Az 1960-as római olimpián egyéniben ezüstérmet szerzett, és ugyanitt csapatban olimpiai bajnok lett. 1979-ben Budapesten született Mahó Andrea, Artisziusz díjas magyar színésznő, énekesnő, szinkron színésznő, aki Gornagy Mária színi tanodájában tanult. Az igazi sikert Andrew Lloyd Webber az Operaház Fantomja című darabjának főszerepe hozta meg számára. Első szakmai elismerését 2003-ban kapta meg, az év musical énekese lett, Emerton díjat kapott. 2003-ban az Operett Színházban bemutatták a Rómeó és Júlia sikerdarabot, melyben a második szereposztásban ő játszhatta el Júlia szerepét. Egy operettben a Mária főhadnagyban is főszerepet kapott. Ebben az időszakban szerepelt Győrött a Leányvásárban is, ahol Lucky szerepét alakítottam. Győrben eljátszotta a Büszkeség és balítélet című darabban Jane szerepét, valamint a Chicagóban Roxy-t. 2008-ban megkapta a Madás Színházban játszott Anna Karenina című musical operett Kitty szerepét, valamint ismét játszhatott a Győri Nemzeti Színházban. Szerepelt az Isten pénze című darabban, és főszerepet játszott a Pinocchio című zenés előadásban is. Mahó Andrea munkásságát 2007-ben Artisziusz zenei díjjal ismerték el. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1917-ben hunyt el Lázár L. Pál, gépészmérnök, egyetemi tanár, aki meghonosította a mezőgazdasági géptant, mint tantárgyat, és elsőként tanította is a műegyetemen. 1932-ben hunyt el Gulácsi Lajos, festőművész. Művészete a prerafaelitizmus magyar változata, de hatott rá a szimbolikus szecesszió és az expresszionizmus is. Késői víziói már néhol a szürrealistákhoz közelítették életművét. Festményei közül megemlítem például a Gyárváros apostola, az önarckép, a Zarándokok hazatérése, a Fiatal nő rózsafával, a Varázslat, a Golgota, a Régi kert és a Rózsalovak című alkotásait. 1989-ben hunyt el Márai Sándor író, költő, újságíró, aki Radványi Géza filmrendező bátyja volt. Az egy Polgár vallomásai című önéletírásom a magyar próza élvonalába emeltem. Márai életútja az egyik legkülönösebb a 20. századi magyar írók között. Már a 30-as években korának egyik legismertebb és legelismertebb írói közé tartozott. Amikor 1948-ban elhagyta hazáját, tudatosan és következetesen kiiktatták műveit a hazai irodalmi életből, és haláláig a nevét is alig ejtették ki. Ez nem csak emigráns létének és bolsevizmus ellenségességének tudható be, hanem annak is, hogy ő volt a magyar polgárság irodalmi képviselője, és erről az osztályról sokáig semmi jót sem lehetett állítani. Márai azonban a klasszikus polgári eszményeknél értékesebbet nem talált, így kötelességének tartotta, hogy ezeknek az eszményeknek hangot adjon műveiben. A 80-as években már lehetővé válhatott volna munkáinak hazai kiadása, de ő megfogadta, hogy amíg Magyarországon megszálló csapatok tartózkodnak, s nem lesz demokratikus választás, addig semminek a kiadásához és előadásához nem járul hozzá. Életműsorozatának újrakiadása halála után 1990-ben indult el. Ugyanebben az évben posztumusz Kossuth díjjal jutalmazták. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1711-ben II. Rákóczi Ferenc örökre elhagyta Magyarországot. És végül, de nem utolsó sorban, 1999 óta a mai nap a Nemzetközi Anyanyelvi Nap. Az ENSZ 1999-ben február 21-ét Banglades javaslatára Nemzetközi Anyanyelvi Nappá nyilvánítottam, melyet 2000-ben ünnepeltek először. A világnapot annak emlékére tartják, hogy 1952-ben Bangladesben az urdut nyilvánították az egyetlen hivatalos nyelvé, noha a bangladesiek anyanyelve a bengáli. Február 21-én Dakkában a diákok fellázadtak az anyanyelv elnyomása ellen. Ekkor a rendőrség összetűzött a tüntetőkkel, és 5 diák életét vesztette. Kedves hallgatóink, február 21-i kalendáriumunkat hallották.
azt hiszem már észrevettem, a jó tündér sem én vagyok, de ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Mit tehetnék érted, hogy előzzem a bánatot, hogy lelket mélyén megtörjem a gonosz varázslatot? Hát mit tehetnék érted, hogy a szívedben öröm legyen? Mit tehetnék, áruld el nekem?
Kedves hallgatóink,